hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. A mai egészségkód első vendége Pongor Lőrinc, a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ Szegedi Inkubátor házában működő kutatócsoport vezetője, akivel a kissejtes tüdőrák kutatásáról beszélgetünk, illetve arról, hogy bizonyos hatóanyagok hogyan képesek befolyásolni a rákos sejtek viselkedését. Marosi Viktor interjúja.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Pongor Lőrinc, a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ Szegedi Inkubátorházában működő kutatócsoport vezetője. Ebben a kutatócsoportban a kissejtes tüdőrák kutatásával foglalkoznak. A tüdőrák az egyik leggyakoribb rákos megbetegedés, a kissejtes tüdőrák lappangási ideje pedig hosszú, mire diagnosztizálják, addigra sokszor áttéteket képez. Erről a kutatásról fogunk beszélgetni magával, a kutatás vezetőjével, Pongor Lőrinccel. Üdvözlöm!
Üdvözlöm.
Beszéljünk egy picit erről magáról a kutatócsoport tevékenységéről, illetve hogy miért pont erre a ráktípusra esett a választásuk, és mennyi ideig kutatják most a kissejtes tüdőrákot?
Ugye a tumorok kialakulásához bizonyos szabályozó jelpályáknak kell módosulni, mely következményeként kialakul egy korlátozás nélküli növekedési állapot. Nos, sok tumortípus esetén ismert a kialakulásának a genetikai folyamata, mely hátterében gyakran a genomban lévő DNS-ben szerzett új génmutációk állnak. Ugye ezek megváltoztathatják bizonyos jelátvételi fehérjéknek az aktivitását, aktiválva vagy inaktiválva szabályozó jelpályákat. Na most azt tudjuk, hogy hogy a tumortípusok nagy részénél vannak ilyen rekurens gén aktivációk, de ez nem minden betegre jellemző. Tehát itt van valamilyen egyéb mechanizmus is, ami is szükséges a tumor kialakulásához. Uh-huh. A mi kutatócsoportunk az lényegében a DNS-nek az epigenetikai szabályozásával foglalkozik leginkább. Ugye a genomunknak a nagy része az igazából nem fehérjét kódol, ahol lehet mutációval direktben befolyásolni a fehérjék szabályozását, hanem a legnagyobb része, tehát kb. 98%-a az nem kódol semmilyen fehérjét. Itt viszont lehetőség van egy kis finom hangolásra, amit lehet DNS metilációval, vagy például a DNS összecsomagoló hiszton fehérjékelésével különböző módosításokkal, és ez a finom szabályozás az, amit epigenetikai szabályozásnak hívunk.
Ez az epigenetikai szabályozás, ez az, ami a kutatócsoport egyik jelenlegi tevékenysége, tehát amit most ez alatt a kutatás alatt végeznek, az ilyen szabályozásokon alapszik?
Ez így van. Ugye a kissejtes tüdőrákban nagy probléma, hogy nagyon hamar kialakul a gyógyszerre rezisztencia, illetve mindenféle kezelés a rezisztencia. És mivel itt nincsen semmilyen aktiváló mutáció, ezért azt feltételezzük, hogy itt a finom hangoláson történik valamilyen megváltozás.
A finom hangolás alatt mit ért? Tehát, hogy ez a szabályozás, ez nyilvánvalóan van, amikor nagyon nagy változás történik a génállományjal, meg van, amikor picike ez a finom hangolás, ez egy ilyen nüansznyi változást jelent? Tehát, hogy min változtatnak?
Hát itt úgy lehet elképzelni, hogy bizonyos szabályozó gének aktiválódnak, vagy inaktiválódnak, és itt tényleg csak néhány génről van szó, viszont ezeknek a géneknek a hatása az már jóval drasztikusabb, tehát ezek már egy nagyobb volumenű szabályozásbeli különbséget volna tudni okozni.
Uh-huh. A kissejtes tüdőrákról beszéljünk egy picit, annak kialakulásáról, és ugye az elején elmondtam, hogy ez egy nagyon hosszan lappangó ráktípus. Ez miért van? Miért alakul így ki?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Maga a kialakulása az nem feltétlen annyira hosszadalmas folyamat. A legnagyobb probléma az az, hogy nem feltétlen van tünete a betegnek. Tehát amire diagnosztizálják, addigra már gyakran áttétes, és ilyen esetben a kezelési lehetőségek lényegesen le is csökkennek. Ugye maga már az áttétes betegeknek lényegesen rosszabb a prognózisa. És ugye mivel nincsen semmilyen tünet, ezért tényleg ilyen későbbi stádiumban fedezik fel általában.
Értem én a tünetmentességét, csak ugye pont a tüdőrákról beszélünk, amikor, vagy hát kissejtes tüdőrák, nem tudom, hogy itt mi a különbség a kissejtes tüdőrák és az általunk is ismert tüdőrák között, de az biztos, hogy a tüdőrák az egyik, az egy olyan ráktípus, amit azért észreveszünk. Vagy szorít a tüdő, vagy szúr, vagy köhögünk, de a kissejtes az mitől különb?
Arra gondoltunk, hogy amire már ezek a tünetek előjönnek, addigra már egy jóval előre haladottabb stádiumban van a tumor, sajnos.
Uh-huh. És?
Ugye emiatt ugye csak hogy egy kicsit így elmondjam jobban, ami a mi kutatási célunk az intézetben.
Uh-huh.
Ugye mi lényegében azt szeretnénk megérteni egyik részben, hogy maga ez a gyógyszerrezisztencia kezelés során ez mitől alakulhat ki, tehát hogy itt az epigenetika az milyen szerepű, vagy hogyan befolyásolja ezt a gyógyszerrezisztencia mechanizmust.
Uh-huh.
A másik irány, ami számunkra nagyon fontos, hogy vérmintákban található keringő DNS-t hogyan tudjuk jellemezni, hogy a vérben keringő DNS-nek egy része az a tumorból származhat.
Uh-huh.
És ez az információ felhasználható lehetne a diagnosztikára vagy prognosztikára. És erre csak egy példaként, ugye most jelent meg egy tudományos közleményem, ahol sikerült bemutatni, hogy a betegekben található úgynevezett extrakromoszomális DNS molekulák, melyek nem része a normális genomnak, azok azonosíthatóak mind a vérmintában is, illetve a jelenlétük az összefügg a betegek túlélésével, és ez egy rosszabb prognózist jelent.
Uh-huh.
És ennek a vizsgálatnak, ami nagyon fontos, hogy egy úgymond nem invazív mintából, tehát vérmintából tudtuk ezeket a molekulákat azonosítani, anélkül, hogy ugye a betegből kelljen egy fájdalmasabb biopsziát venni, vagy műtéti beavatkozás.
Uh-huh.
Erre lenne szükség. És abban ugye az a célunk, hogy a vérmintából végzett mérésekből egy jobb megértést kapjunk a betegben lévő tumorról, és ezzel esetlegesen találni egy jobb kezelési célpontot.
Ugye évtizedek óta nem volt előrelépés a ugye más néven SCLC kezelésében.
Igen.
És hogy ezt még ráadásul nehezen kezelhető ráktípusként tartják számon. Ugye a kissejtes tüdőrák az jól reagál a kemoterápiára, de hogy hamar megváltozik, és az érzékenysége jelentősen lecsökken. Ez mit jelent pontosan? Tehát, hogy az, hogy jól reagál, az mit akar egészen pontosan?
Igen, tehát amikor a betegek megkapják az elsődleges kemoterápiás kezeléseket, akkor a tumor méret az nagyon jelentősen lecsökken. Néha olyan szinten is le tud csökkenni, hogy alig lehet detektálni. Tehát, hogy már képalkotási módszerekkel is alig lehet látni. A probléma az, hogy elég rövid időn belül visszanövekszik a tumor, és ez a visszanövekedett tumor, ez már nem lesz annyira érzékeny a kezelésekre. Itt feltehetőleg olyan rezisztencia alakul ki, ami visszaszármazható az epigenetikai változásokra is, amik történhetnek a tumor fejlődésében.
A kemoterápia, most egy picit beszéljünk erről, hogy a kutatás során azzal foglalkoznak, hogy a kemoterápia egyébként milyen hatással van a kissejtes tüdőrák kezelésekor a betegre.
Igen. Ez lenne az egyik célunk, hogy összehasonlítsunk, hogy kezelés előtt és kezelés után, uh-huh. hogy hogyan változik ez a kissejtes tüdőrák genom, hogy megértsük, hogy ténylegesen minek kell megváltoznia ahhoz, hogy az a rezisztens sejt újra nőjön.
Uh-huh. És kiderült?
Hát ez a vizsgálat, ez még folyamatban van,
uh-huh.
de reméljük, hogy hamarosan lesznek erről jó eredmények.
A csoport munkája két fő irányban oszlik meg jelenleg. Ugye az egyik az, hogy bizonyos szabályozó vagy epigenetikai változások, azok hogyan képesek befolyásolni a kezelésekre adott válaszreakciókat. És ugye ez alapján jobb terápiás célpontokat szeretnének azonosítani. A másik az pedig az, hogy nem invazív, vérminta alapú diagnosztikai lehetőségeket vizsgálnak. Beszél nekem erről a nem invazív diagnosztikai lehetőségekről?
Természetesen ez egy nagyon jó, hogy ezt így felhoztam. Ugye a tüdőráknak a diagnosztikájánál egy nagy probléma, hogy hát elég nehéz maga a tumor mintához jutni, tehát hogy ez nagyon fájdalmas tud lenni a betegnek. Ehhez képest, hogyha tudnánk úgy diagnosztizálni, hogy nem kell feltétlenül a tumorból kivágni egy darabot, vagy kicsipni biopsziával egy darabot, hanem például vérmintából tudnánk jellemezni a tumort, ez már maga betegnek is lényegesen kevesebb kellemetlenséggel jár. Ráadásul bizonyos eredményeink, vagy hát korábbi eredmények alapján úgy tűnik, hogy a vérben keringő DNS-ből eléggé jó képet tudunk kapni, hogy milyen állapotban van a tumor, meg hogy milyen elváltozások, genetikai változások lehetnek benne.
Ugye ez a nem invazív volt, ez volt, amiről most beszéltünk, a nem invazív vérminta alapú diagnosztikai lehetőség. Lehetőségük van legújabb kutatási módszereket alkalmazni, vagy kipróbálni. Ugye hazai és nemzetközi úgynevezett Advanced Core Facility-ken, tehát fejlett műszerparkon keresztül. Ezt ilyen műszerparkot hol találnak, illetve ezeket hogyan tudják használni, vagy milyen kondíciókkal?
Igen, ez is egy nagyon jó kérdés. Tehát a HCM hálózatának ez egy nagyon nagy előnye, hogy tényleg nagyon sok fejlett műszerhez van hozzáférésünk. Erre példaként mondhatnám, hogy itt a Szegeden például van egy mikroszkópos labor, ahol tényleg a legmodernebb mikroszkóp, meg sejt rendező labor található. Ezen kívül az intézetnek van kapcsolata az IMBL kutatóhálózattal, amely az Európának a egyik legnagyobb molekuláris biológiai labor hálózata, és ott például hozzáférhetünk a legmodernebb DNS meg RNS szeknálási módszerekhez, amelyek szükségesek a kutatásunknak.
Ugye, hogyha jobban megértik ezeket a folyamatokat, amiket most vizsgálnak, akkor hamarabb tudják majd diagnosztizálni a kissejtes tüdőrákot. Ez az egyik oka. A másik pedig, hogy ha értik a folyamatot, akkor ami a rákos sejteket a kezeléssel szemben ellenállóvá teszi, akkor arról is többet fognak tudni, hogy hogyan lehet gyógyszerekkel támadni ezt a betegséget, illetve a daganatot, és arról is, hogy lehet a meglévő gyógyszerek közül melyiket érdemes használni. Na, szóval, hogy a gyógyszerekről egy nagyon picit még beszéljünk, mert ugye nagyon sokszor a rákot, hogy a rák gyógyítását egy kalap alá vesszük, vagy egyelővé tesszük azzal, hogy ez csak kemoterápiával lehetséges, és hogy ez a gyógyszeres kezelhetőség, ez hol áll most 2023-ban?
A kissejtes tüdőráknál elég limitált sajnos jelenleg a kezelés. Ugye, ahogy már beszéltük, itt a kemoterápia az, ami az elsődleges kezelés, illetve vannak próbálkozások még a modernebb immunterápiákkal is. Ami nekünk lenne a célunk, hogy az általunk gyűjtött információk alapján, hogyha jobban megértjük, hogy miért alakul ki a rezisztencia, akkor ezt az információt össze tudjuk vetni már meglévő kísérletes adatokkal, ahol például van egy olyan adatbázis, ahol több tíz sejtvonalban, kissejtes tüdőrákos sejtvonalban kipróbáltak több száz gyógyszeres kezelést, és a mi általunk felállított hipotézis alapján úgymond már tudunk csinálni egy alaptesztelést, hogy melyik gyógyszer lenne hatékony. Ugye, hogyha találnánk egy nagyon jó gyógyszer célpontot, vagy egy nagyon jó gyógyszert, meg célpontot hozzá, akkor a következő lépés lenne, hogy bemutassunk például egérmodellben, ahol ténylegesen már az egérben fejlődő kisejtes tumor próbálnánk meggyógyítani az általunk talált új gyógyszerrel, és hogyha ez tényleg jól működik már egér modellekben is, akkor tudnánk tovább menni a humán klinikum irányában. De sajnos jelenleg még mindig elég limitált a kisejtes tüdőrák kezelése. Egész egyszerűen ez a gyógyszeres rezisztencia, ez nagyon hamar kialakul, és még nem volt túl sok siker az általánosságban használt gyógyszerekkel.
Egyébként azt eljön ön szerint az az idő, amikor egyszer nem kell már kemoterápiához nyúlni, hanem lesz annyi és olyan gyógyszer, vagy olyan irányított gyógyszer, ami ami elegendő lesz, és el tudja pusztítani a rákos sejteket? Tehát el tud jönni ez az idő?
Én bizakodok, hogy igen. Ez nagyon nehéz megbecsülni, hogy ez mikor lesz. Ugye itt nagyon nagy valószínűséggel a kombinációs kezelések vannak a legjobban működni, tehát például egy kemoterápia és egy hozzá társuló célzott kezelés az, ami az valószínűleg a közeljövőben fogja a legnagyobb áttörést adni a kissejtestődő ráknál is. Sajnos még elég limitált a tudásunk ezen a területen, ezért a mi csoportunk az nagy erőkkel dolgozik azon, hogy jobban megértsük a kissejtestődő ráknak a fejlődését, mind időben, mind kezelés hatására.
Mennyi idő egyébként egy ilyen kutatás? Tehát most ugye ezt nem tudom, mikor kezdték el, de mettől meddig tart egy ilyen kutatás, és hány embert foglalkoztat?
Hát egy ilyen projekt az hát több évig tart általában, tehát bizonyos projektekben én abban reménykedek, hogy az elkövetkezendő egy-két évben már lesz jó eredmény, de azért egy igazán nagyobb áttöréshez azért ennél több idő kell. Sajnos ez nem az nagyobb áttörésekhez már még nem elegendő általában az egy vagy két év, hanem négy-öt is szükséges.
És mennyi embert foglalkoztat, illetve mindenki végig csinálja? Vagy van, aki közben kiesik ebből a történetből?
Jelenleg most hárman vagyunk a kutatócsoportban, idővel ugye még bővülünk. Mi nemrég kezdtük, a 2022. novemberében indult a kutatócsoport. Az elkövetkezendő néhány évben azért még fog növekedni a csoportunk mérete. Nyilván hát általában az ilyen kutatócsoportok esetén azért szokott lenni egy kis váltás, hogy idővel egy csoporttag az esetleg külföldre megy, vagy egy másik csoporthoz csatlakozik, és akkor helyettesítik. De én reménykedek, hogy azért hosszú távon fogunk tudni dolgozni az itteni kollégákkal, mert egy nagyon lelkes csapat alakult ki.
Az első eredményeket mikor fogják publikálni?
Elsődleges eredményeink, mi úgy tervezik, hogy az év vége felé fogjuk tudni lepublikálni. Ez nyilván függ azért, hogy mennyire lesznek jó eredmények, és hogy nyilván a tudománynak egy nehézsége, hogy itt a publikációs idő is egy hosszadalmas folyamat tud lenni, tehát ez lehet úgymond rövid, de rövid, hogy 2-3 hónap alatt sikerül valamit lepublikálni, de van olyan eset, amikor akár egy évig is eltart. De az én célom, hogy az elsődleges eredményeinket az év vége felé már le tudjuk publikálni.
Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és további jó munkát kívánok.
Köszönöm szépen.
Pongor Lőrincer, a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ Szegedi Inkubátorházában működő kutatócsoportnak a vezetőjével beszélgettünk a kissejtes rákkutatásról. Itt folytatjuk az egészségkódot.
Pongor Lőrinc, a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ Szegedi Inkubátorházában működő kutatócsoport vezetője volt Marosi Viktor vendége. A hírek után folytatódik a műsor, és a vegán, a vegetáriánus, illetve a peszketáriánus étkezés közti különbségekről hallhatnak majd.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.